Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
Október 10-e van, 11 óra 7 perc, köszöntök mindenkit, ez az egészségkód, amelyben szó lesz ma a november 8-ai nagy magánpraxis napról, amelyen évről évre megvitatják a magyar magánegészségügy trendjeit, kihívásait, kik választják a magánegészségügyet, milyen nehézségeket szül a munkaerőhiány, és honnan érkeznek a befektetők, ezekről lesz többek között szó Lengyel Líviával, a rendezvény házigazdájával és főszerkesztőjével. A második részben dr. Varga Tamás plasztikai sebész, a Semmelweis Egyetem PhD kutatója a vendégünk, aki kolumbiai továbbképzésének tanulságait osztja meg velünk, valamint az esztétikai beavatkozások veszélyeiről és a piacon megjelenő sarlatánokról is beszélgetünk. A műsor szakmai partnere, mint eddig is, a Semmelweis Premium.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
November 8-a nagy magánpraxis nap, nem az első, úgyhogy vissza lehet tekinteni a múltba is, és itt van velem a vonalban Lengyel Lívia, a rendezvény házigazdája és főszervezője. Szervusz Lívia, köszönöm, hogy velünk vagy ma. 8. éve rendezitek ezt az eseményt. Miről szól ez inkább? Arról, hogy találkoznak a magánegészségügyben dolgozók, megosztják egymással a tudásukat, vagy inkább a páciensek azok, akik részt vesznek ezen?
De egyszer mindenki páciens lesz, úgyhogy nem lehet kizárni, hogy
úristen,
páciensek is
lesznek
a rendezvények. Eredetileg ezt egy olyan szakmai rendezvénynek szántuk, ahol a magánegészségügyi vezetők, tulajdonosok vesznek részt, de egyébként egészen szerteágazó a résztvevői, mondjuk azt, hogy a foglalkozások, tehát ápolónők ugyanúgy vannak, mint mondjuk tulajdonosok és ügyvezetők, de látszik, ahogy a magánegészség is egyre inkább érdekessé válik mindenki számára, és nem csak felhasználói oldalról, hanem akár különböző újságok, befektetők, egyéb vállalkozások számára. Egyre szélesebb a közönségnek az összetétele, egyre többen jönnek más szakmákból. Mi úgy szoktunk fogalmazni, hogy ez egy gyakorlatias találkozó, tehát elsősorban a témákat is úgy válogatjuk, hogy tudjuk, hogy mi az, ami az adott évben a leginkább érdekes, vagy a leginkább kritikus volt az iparág számára, és erről beszélgetünk előadók, illetve szakértők segítségével.
Ugye te szerkeszted a Top 30 magazint, amiben évről évre megjelenik a Top 30 szereplő a magánegészségügyben. Abban is meg szoktam kérdezni, azt hiszem tavaly is volt róla szó, hogy milyen trend változás vannak, merre indult el a magánegészségügyi szektor, esetleg jönnek-e új szereplők, szóval feltételezem, hogy ez itt is fel fog merülni. Kik fognak előadni, és ezek a trendváltozások, ezek témák lesznek-e?
Abszolút, hát egyrészt köszönöm, hogy a Top 30-at említetted, mert hogy a Top 30 magazin most már harmadik éve ezen a rendezvényen mutatjuk be. Hogyha a szektornak az elmúlt egy évét nézem, akkor hát mondjuk növekedésről nem nagyon beszélünk, ugye tavaly is beszélgettünk, 2023 tavaszán úgy lehetett látni, hogy a mondjuk azt, hogy az infláció, meg az egyéb gazdasági kihívások a családokban is azt eredményezték, hogy a magánegészség ugye már nem annyira jut pénz, ezt tavaly egyértelműen észlelték a piaci szereplők is, és ez azóta tulajdonképpen nem változott. Tehát az idei évben is arról beszélünk, hogy nem hogy erősödésről, hanem inkább mindenki azt szeretné elérni, hogy legalább stabilizálja a helyzetét. És egyébként igen, ennek hatása van a piac alakulására is. Lehet, hogy kevésbé hangosan, de történnek vételek, eladások, egyre inkább koncentrálódik a piac, ami alatt azt értem, hogy egyre kevesebb nagy méretű szereplő, akár országos hálózathoz vándorolnak a páciensek.
Kicsit kegyetlennek tűnik, meg így folyamatosan monitorozom is magamat, ugye egy kicsit bizniszként beszélgettünk a magánegészségügyről, mert hogy végül is az, és közben eszembe jut, hogy mondod, hogy vannak eladások, kik azok, akik befektetnek a magánegészségügybe, külföldi szereplők vagy hazaiak?
Külföldi szereplők kevésbé jelennek meg, ugye legutoljára tavaly egy török társaság jelent meg ugye az egyik budapesti klinika életében, mint üzemeltető. Egyébként azért a piac annyira nem stabil, hogy külföldieket vonzana. Itt elsősorban az van, hogy a nagyobb szereplők növelik az országos hálózatukat, tehát igazából a piacon belül szereplők között vándorolnak a tulajdonok, vagy akár az üzemeltetési jogok. Igazából a török céget megelőzően egyetlen egy külföldi befektető volt, aki ténylegesen belépett a piacra, úgyhogy inkább hazai. Hmm. Hazai, vagy hát nem minden esetben tudjuk az utolsó tulajdonos, tehát ugye nem én mondjuk a top 30 miatt sem nézegetem feltétlenül a tulajdonrészeket, hogy elsősorban a piac nagyságával, meg a szereplők nagyságával belépni eredményével vagyunk elfoglalva.
Minden változáshoz jól alkalmazkodnak ezek a piaci szereplők?
Ez jó kérdés, ez nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok kihívással találkoztak, tehát ha egészen visszamegyek az időben, akkor már önmagában az EST bevezetése, tehát azt, hogy kötelező ugye a térbe, ahova az összes egészségügyi dokumentáció felkerül, ugye ennek vannak technikai kihívásai, már ez is egy nehézség. Aztán jött a GDPR, ami megint egy nehézség volt, a számlázás. Tehát ugye egyre jobban fehéredik ki ez az iparág, egyre kevesebb lehetőség van arra, hogy ne szülessen dokumentum, hogy ne szülessen számla. A COVID volt az első igazán nagy mérföldkő. Ebben ugye egyrészt tudtak szerephez jutni, mert az államiban nem volt lehetőség ellátásra jutni, akkor a magánban ott voltak a lehetőségek, viszont ez egy digitalizációs kihívást jelentett, mert a páciensek ugye inkább online szerettek volna mindenkit elérni. Szerintem ehhez viszonylag jól alkalmazkodtak. Most azért, ha azt mondom, hogy egy körülbelül másfél éve nagyon erős gazdasági kihívásokkal szembesülnek, nem látjuk még a számokon, szerintem ezt majd inkább jövőre fogjuk látni, de azt gondolom, hogy ez most olyan akadály, hogy nem tud mindenki lenni.
A munkaerőhiány az hogyan hat a magánegészségügyre? Szóval, és ide tartozik az elvándorlás és az orvosok elvándorlása.
A munkaerő hiány az abszolút jellemző, hiszen ugye egy egészségügyünk van, aminek van egy állami lába, meg van egy magánlába, azért nagyon kevés olyan szereplő van, vagy nagyon kevés olyan személy van, mármint munkavállaló, aki eldöntötte, hogy csak az egyikben, vagy csak a másikban dolgozik. Orvosokból szerintem kevésbé van hiány a magánban, azért orvosokat lehet találni, inkább a szakdolgozói kihívások azok, amik inkább jellemzőek. Nehéz találni szakdolgozót, nem akar másodállást vállalni az állami terhelés mellett, nem feltétlenül tudja egy kifehérített vállalkozás, tényleg abszolút feketén-fehéren mondjuk olyan magas béreket kifizetni, mint amennyit mondjuk az államiban például a fővárosban el lehet érni. Szóval vannak nehézségek, én most elsősorban szakdolgozói, tehát ápolók, nővérek, recepciósok, ebben a kategóriában látom azt, hogy a magán eléggé szenved attól, hogy feltöltse az üres pozícióit.
Mi a helyzet a külföldi orvosokkal, és megint csak az orvosokra térek vissza, mert azt tudjuk, hogy a Semmelweis Egyetemen nagy százalékban tanulnak külföldi orvostanhallgatók, és hogy őket például a magánegészségügyi szektor, az felszippantja-e, amikor ők kikerülnek a piacra?
Azért a legtöbben azok közül, akik Magyarországon tanulnak, utána visszamennek a hazájukba, vagy egy másik országba, nagyon kevesen maradnak itt, azért az a jellemző, hogy a töredékük marad Magyarországon. Nyilván ugyanúgy, ahogy az állami szektor, ugye magán is föl tudja őket szippantani, de nekem azért az a tapasztalatom, hogy kevesen maradnak az országban.
Hogyan toboroz a magánegészségügy?
Hát ugye egyrésztről van egy, ez egy érdekes, most egy hosszabb beszélgetést lehetne ebből elindítani, de most nem ez a cél. Ugye maguk az orvosok már, amikor egyáltalán magánegészségügy elkezdett kialakulni, elindultak. Tehát ha azt mondjuk, hogy mondjuk a 50-es és annál idősebb generáció, már a rendszerváltás előtt környékén ott volt valahol, nem volt kérdés számára, hogy vállal egy magárendelést, hogy aztán nem csinál saját magárendelést a nagymama lakásában, hanem inkább elmegy egy nagyobb szolgáltatóhoz. Inkább a fiataloknál nagy kérdés. hogy azok a fiatal orvosok, akik jelenleg végeznek, és mondjuk van egy szakvizsgájuk, és tényleg kimehetnek a munkaerőpiacra szakorvosként, hogy ők vajon elmennek-e a magánba, vagy csak az államiba maradnak. Ugye nagyon sokat változott a munkával való viszonya az embereknek, a fiatalabb generációk egészen máshol talán, ha nem biztos, hogy mindenki ezt a kifejezést használna, de lehet, hogy egészségesetlen állnak a munkaviszonyukhoz, mint mondjuk az idősebb generáció, aki egyszerre 3-4 helyen is dolgozik. Szóval hát azt lehet nekik elmondani, az egyik, ami érdekes, hogy mondjuk nem kell ügyelni, de egy fiatal szakorvos számára biztosan nem létezik most még jelenleg. Nagyon sok szakmában nincs olyan választás, hogy akkor én elmegyek a magámba. Azért nem mindenhol igaz, de azért a legtöbb szakmában igaz az, hogy a klinikumban, tehát az egyetemi és az országos intézetekben találja meg azt a szakmai kihívást és akár fejlődési lehetőséget, ami nyilván nagyon érdekes. A magány emellett azt tudja mondani, hogy kellemes körülmények között tud dolgozni, nyilván a magánban pluszban nem kell ügyelni, egy jó fizetési kondíciót tud ígérni, de akár ma már annyira nagyok az elvárások, vagy az igények, meg annyira szeretnék az orvosokat a cégek megtartani, hogy egészen elképesztő csomagokat, kafé a egészség biztosítással és egyebekkel is tudnak akár kínálni annak érdekében. Egy olyan szakterületen, és mondok egy példát, mondjuk egy nőgyógyász esetében azt mondja egy klinika, hogy főállásban is nagyon szívesen megtartaná, nyilván ehhez ugye le kell tenni legalább egy akkora csomagot, mint amit mondjuk az államiban elér, és minden mellett egyéb olyan juttatásokat, amik hozzóvá teszik a magánegészség.
Képzeld el, Livia, én a múltkoriban megismertem egy korombeli onkológust, és pont szóba került ez is, hogy nyit-e magánpraxist, és hogy ezt a feleségével átgondolták, és hogy ők fiatalok ugyan, de azt mondták, hogy nekik jobb az a fix, ami az államiban van, ők szeretik ezt a közeget, és hogy ők nem is gondolkodnak ezen, mert hogy túl sok macera van azzal, hogy magánrendelőt nyissanak. Ez a jellemzőbb, vagy az, hogy az orvosok, vagy a fiatalabb orvosok kijönnek és gondolkodnak a vállalkozásban?
Hát egyrésztről egy onkológus esetében azért egyértelmű, hogy egy onkológus egy magánrendelésen jelenleg egy magánklinikán nem tud olyan ellátást nyújtani, mint amit tud egy államiban. Ugye az onkológia eleve az a szakterülete az egészségügynek, ami a leginkább veszteséges, hiszen nagyon-nagyon drága gyógyszereket kell használni. Tehát ez nem jelenleg a magánban Magyarországon ugye nem működik, vannak onkológiai beavatkozások, de nem egy mondjuk egy onkológus vagy onkológiai terápiák szintjén. Egyébként jellemző, hogy kijönnek az orvosok, és hogyha olyan szakterületen dolgoznak, például egy nőgyógyász, vagy egy bőrgyógyász, akkor azt mondja, hogy elgondolkodik azon, hogy az állami mellett még kiépít egy lábat. Ez két olyan szakterület, amit most említettem, amik mondjuk az ugye a legfelkapottabb magánegészségügyi szakterületek. Ha én ilyen orvossal találkozom, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy végig kell gondolni, egy kockás papíron ki kell számolni, ma már nem éri meg. Annyira fekete-fehér és annyira legalizált már a magánpraxis a számlaadási kötelezettséggel, az ESZT-vel, minden egyébben, hogy nem éri meg a nagymama üres lakását, vagy akár egy bérelni egy lakást, nem éri meg, főleg egy orvossal, hanem az éri meg, hogy elmegy egy klinikára, elmegy egy magánklinikára, hogy magánpraxist akar túlzman fejleszteni, és ott megkapja azokat az infrastruktúrális adottságokat, amire nem kell neki külön, és gyakorlatilag megy és rendel a délutáni órákban, hogyha még szeretne magánpraxist is. Úgyhogy van ilyen érdeklődés, de igazából a számok, tehát ha valaki elkezdi számolni, végig gondolni, most akkor arról még nem is beszéltünk, hogy ahhoz, hogy egy magárendelést föl tudjunk tölteni, ahhoz mondjuk egy online térben, vagy egyébként milyen kommunikációs reklám tevékenységeket kell megtenni, ami egyébként horribilis költséget jelent.
Ha egyébként ennek az ellenkezője történik, tehát egy orvos a magánpraxis mellett dönt, akkor mi a motiváció?
Hát a legtöbbször az, hogy az állami rendszernek a kötöttségeiből akar kikerülni, hogyha akár lehet, hogy még jellemző az is, hogy a kiégés fatálán, vagy akár már kétséget. Szeretné a napi rutint letenni, egy picit nyugodtabb életet élni, többet lenni a családjával, akár már unokával, tehát egy picit mondjuk azt, hogy a balanszot visszaállítani, és akkor azt mondja, hogy nem fogok 5 napot dolgozni, csak 2 nap rendelek. Nagyon sokan vannak, tehát nagyon sok ilyen van. Utána egyébként szépen beáll az életük, és akkor tényleg nagyon sok olyan szakterület van, ahol meg tudja tenni, hogy még az élete végéig, de nyilván akkor már nem fog kutatni, már nem fog az akadémiai életével foglalkozni, ha egyáltalán korábban ez képben volt. Egy picit nyugodtabb, kiszámíthatóbb élete lesz abban az értelemben, hogy kevésbé van kiszolgáltatva mondjuk az állami rendszer kihívásainak, saját magát jobban be tudja osztani, egy picit többet tud pihenni, többet van a családjával. Egyébként általában ez szokott lenni a döntő ok, hogy azt mondják, hogy eljutottak egy szintre, szakmailag, emberileg, egzisztenciálisan, és most már inkább egy picit többet szeretnének fókuszálni a családra, vagy mondjuk jön az unoka, akkor aztán végként.
Érdekes, egyébként most többször az unokat említetted, tehát pont ez lett volna a kérdés, hogy ez melyik korosztályt érinti a leginkább, akkor jól értem, ez az 50 plusz, inkább 60 pluszos korosztályra mondható.
Igen, én azt gondolom, hogy egyértelműen. Tehát, hogy én ott látom ezt ortopédiában, nőgyógyászatban, nem akar már ügyelni, nem akar szaladni, mondjuk szülni egy orvos, vagy nőgyógyászoknál egyébként tipikus, hogy elérnek egy kort, és azt mondják, hogy már terhes gondozást még vállalnak, de már nem akarnak éjszaka a szüléshez rohangálni. Persze ezek óriási egyébként egy család életében is. Tehát egy orvos párjának, feleségének, férjének lenni, például mondjuk egy ilyen szülészet nőgyógyászatban, az nyilván egy nagy kihívás. És tervezhetőség az nem igazán valósul meg.
A nagy magánpraxis napon, most említetted a kutatásokat is, lesz szó új kutatásokról?
Lesz szó kutatásról, tehát egyrészt ugye a Top 30-ban is vannak felvetések, de készülünk egy kutatáson, ami a fiatalabb generációnak az egy magánegészségügyel kapcsolatos véleményét, attitűdjét vizsgálja. Ugye hajlamosak lehetnek azt gondolni, akár a tulajdonosok is, hogy inkább elsősorban az idősebb betegekre kell fókuszálni. És hogyha az egészségügyi témákról beszélünk, akkor általában az 50 pluszos nő jelenik meg egy célközönségként, mert a férjének, anyukájának, gyerekének is ő vásárolja, vagy ő szerzi be az információt. De hát nem mehetünk amellett, hogy a mai 40-es generációnak is egyre több problémája lesz, hamarosan ők is megfordulnak a magánegészségügyben, és az egész fiatal generációról pedig a korábbi kutatások is már megállapították, hogy elsősorban a magánegészségügy felé fordulnak, tehát kevésbé jellemző, hogy az állami veszik igénybe, és egy ügynökség segítségével idén azt fogjuk megnézni, és azt hozzuk majd el a közönségnek, hogy mit lehet tudni erről a fiatalabb, ez a 20 és 40 közötti 7x10 éves korosztálynak, mi az, amit ők keresnek, mi az, ami számokra fontos, amikor magánegészségügyet választanak.
És van még egy dolog, vannak-e olyan országok, amikből a magyar magánegészségügy inspirálódni tud? Egy ilyen találkozón, mint a nagy magánpraxis nap, erről van-e szó? Esetleg vannak-e külföldi meghívottak?
Nálunk nem szoktak lenni, a magyar magánegészségügy egy nagyon speciális, van egy historikus előzménye, hogy egyáltalán hogy indult el, és aztán volt egy rendszerváltás, és e tekintetben egy kicsit lemaradtunk a volt szocialista országokhoz képest. Ugye nálunk a sokszor szóba kerül ez a szabályozás, hogy hogyan választjuk el, vagy hogyan dolgozik együtt a két szektor. Ugye nálunk ennek igazából nincsenek olyan szabályai, amik valóban az anomáliákat rendeznék, ebből a szempontból egyedülállóak vagyunk, és a másik pedig, ami egy nagyon fontos szempont, amikor bármilyen külföldi országhoz viszonyítjuk magunkat. Magyarországon ugye van egy tévérendszer, fizetjük a munkabérünkből, fizetjük a járulékokat, de egyébként az egészségügyet döntően 55%-ban még mindig készpénzzel, vagy hát saját pénzzel értem ezt az alatt, hogy bankkártyával saját pénzzel fizetik a páciensek, nem feltétlenül biztosítási konstrukcióban. Emiatt nagyon speciális a hazai magánegészségügy, úgyhogy mi nem szoktunk külföldi előadót. Nagyon sok témánk van, idén is nagyon sok témánk van. Mi ezeket általában kerekasztal beszélgetésekben dolgozzuk fel, ahol arra törekszünk, hogy egy heterogén szereplőgárdát ültessünk össze, 5-6 olyan vezetőt, akik különböző aspektusból tudják ugyanazt nézni. Lehet, hogy az egyik, mondjuk most mondok egy példát, Az egyik egy nyíregyházi rendelőnek, magánklinikának a vezetője, ő is máshogy fogja látni. Budapesten mondjuk egy nőgyógyászati fókuszú rendelő is egészen más fog látni, és mondjuk egy foglalkozás egészségügyel foglalkozó cég is máshogy fogja látni. Ugyanazok a problémák, csak kiki más szemüvegen látja, és ezekből az információkból tudják a hallgatók összerakni azt, amit mások már akár meg tudnak valósítani, tehát amit magukkal visznek a konferenciáron.
Szóval ez a kérdés, ez akkor gyakorlatilag marad, mert szerintem mindenkiben ott van, aki járulékot fizet, és egyébként magánegészségügyi szolgáltatást is igénybe vesz, hogy azért ennek az igazságtalansága az, hogy mindig egy ilyen megoldásra vár.
Abszolút, tehát a kettős finanszírozás az semmiképpen nem jó, és a magánszemélyeknek ennek a kettős finanszírozásnak óriási a pénzügyi kockázata. Igen, valóban, tehát hogy ez még mindenképpen rendezésre vár hazánkban, azért tudjuk az államinak az adottságait, nem lehet azt mondani, hogy valós alternatívát tud adni tényleg bizonyos esetekben, mert egyszerűen, ha valaki nem jut be az állami rendszerbe, de megoldást akar, akkor kénytelen elmenni, kinyitni a pénztárcát és kifizetni magában az ellátást.
Sok kérdés, remélhetőleg sok válasz lesz. November 8-a nagy magánpraxis nap. Lengyel Líviával beszélgettem, a rendezvény főszervezőjével és házigazdájával. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm szépen, köszönöm.
Folytatjuk az egészségkódot pár perc múlva.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.